72. Az előző adásunkban a vészhelyzetekre tartalékot Istenről elmélkedtünk, mai adásunkban a rendőr istenképről elmélkedünk. Bizonyára mindegyikünk találkozott már rendőrrel, ha máskor nem, a közlekedésben biztos. Sokak számára stresszes az ilyen találkozás. Rögtön az iratait vagy a pénztárcáját keresi az ember, ha rendőrt lát, vagy ha megállítja a közlekedés során. Akár egy ártatlan igazoltatás közben. Mindjárt arra gondolunk, miért is fogja megbüntetni az embert a rendőr, annak ellenére, hogy a rendőrautókon is olvashatjuk a szolgálunk és védünk feliratot. Persze nem szeretnénk megsérteni a rendőrség szolgálatát, mégis ilyen előítéletekkel vagyunk velük szemben. Amennyiben valaki megszegi a szabályokat, törvényeket, büntetést vonhat maga után. Minimálisan figyelmeztetést kapunk, rosszabb esetben pénzbüntetést az előírások megszegéséért. El tudjuk képzelni Istent, mint egy szigorú rendőrt, aki a bűnökért azonnal büntet. Sok ember számára ilyen az Isten. Ha valami hibát követsz el, kész megbüntetni téged. Jelenléte az ilyen ember életében azt sugallja, hogy tartsd be a törvényt, mert különben megbüntetlek. Minden rossz dolgot, ami az emberrel történik, az Isten büntetésének tartják, néha jogosan, néha nem. Az ilyen egyén mindig keresi a választ arra, hogy miért is sújtja őt az Isten. Van, amikor talál rá okot, van, amikor nem. Amikor nem tartja jogosnak a büntetést, kérdőre vonja az Istent, ami odáig fajulhat, hogy elfordul tőle. A múlt adásunkban a vészhelyzetekre tartalékolt Istennel kapcsolatban említettük azt a jelenséget, amit a híres oszták neurológus, pszichiáter és pszichológus Viktor Emil Frankl örökített meg a Mégis mondj igent az életre című művében. Emlékirataiban leírja a náci haláltáborokba került emberekről, hogy voltak, akik elveszítették az Istenbe vetett hitüket, akik a táborba kerülésük előtt hívőknek tartották magukat, és csalódtak Istenükben. Számon kérték az Istent, hogy miért engedi meg a rengeteg megoláztatást és a szenvedést, miért nem segít rajtuk, amikor kérik, hiszen bajba kerültek és úgy tűnik, mintha hiába imádkoznának. Keresték a választ arra, hogy miért bünteti őket az Isten, hiszen nem tettek semmi rosszat. A vészhelyzetekre szolgáló Isten képe kombinálódik a büntető Isten képével. Elfordulnak attól az Istentől, akit ők maguk alkottak meg. A büntető Isten képét hordozzák magukban azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy az Isten csak akkor fogja szeretni őket, ha jók lesznek, ha betartják a törvényt. Amennyiben azt érzed, hogy Isten téged is büntet, sokszor ok nélkül, görcsösen igyekszel tökéletesnek lenni, és félsz attól, hogy hibázol, mert következménye a büntetés, akkor nem a szeretet Istenének világában élsz, hanem a törvény betű szerinti betartásának rideg világában tartózkodsz. Csak azért teszed a jót, mert muszáj, mert félsz a büntetéstől. Csupán félelemből tartod be a szabályokat, és nem azért, mert te azt igazán akarod. Az Úr Jézus így korholja a farizeusokat. Jaj nektek törvénytudók, mert az emberekre elviselhetetlenül nehéz terheket raktok, de magatok egy ujjal sem mozdítjátok a terhet. Jézus ezt mondja az apostoloknak a törvények megtartásával kapcsolatban. Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Írja Máté az evangéliumban. Jézus a szeretet rangjára emeli a törvényt. Szeretetből kell azt megtartani, nem pedig kényszerből. Tudatosítanunk kell azt, hogy Isten a legjobbat akarja nekünk. Törvényeivel az Isten nem akadályozni akar bennünket, hanem védőkorlátot adott nekünk, nehogy leférjünk a helyes útról, vagy a szakadékban ne zuhanjunk. Törvényeivel védelmez minket, hogy célba is érjünk. Most pedig egy kis zene következik. Folytatjuk hamis istenképünkről szóló elmélkedésünket. A büntető Isten hamis képe tele van félelemmel, nem szabad, hanem kényszerű. Lelke mélyén úgy érezheti az ember, hogy Isten nem hagyja jóvá az önálló gondolkodást, nem hagyja jóvá azt, amit csinálsz, sőt nem hagyja jóvá egész életed. Nagy belső feszültséggel, kényszerűen, félve a hibázás lehetőségétől, a büntetés lehetőségének telhalat vonszolod magad az életben, hátadon cipeleve életed terhes hátizsákját, amelyből semmi örömöd nem származik. Az ilyen élet nagyon nehéz és nyomasztó. Mit eredményez ez? Az ilyen hamis istenkép azt eredményezheti, hogy megundorodsz az ilyen istentől. Nem szereted őt, hiszen hogyan is szerethetnéd azt, akitől félsz? A félelem megöli a szeretetet. A rettegés kiirtja az Isten iránti szereteted. Az ilyen hamis istenképpel meggyötört ember nem képes magát átadni az Istennek, és félelemre épülő hitét könnyedén elveszítheti, hiszen a hit önátadás. A büntető istenképpel rendelkező ember fél az Istentől, meggyűlöli őt, ami ateizmushoz, istentagadáshoz vezet. A büntető rendőr istenkép kialakulásának fő oka a feltételhez kötött szeretet. Csak akkor foglak szeretni, ha jó leszel. Csak akkor foglak szeretni, ha ügyes leszel. Ha megtanulod a leckét, ha tiszta egyes lesz, tanuló leszel. Kiváltói pedig a szülők, a nevelők, a tanárok, egy szóval mindenki, aki hatással van nevelésünkre. Az ilyen megsebzett ember nem ismeri a feltétel nélküli szeretet élményét, mely független attól, hogy hibázik-e vagy sem. Független attól, hogy hogyan teljesít. Az Istennel való fenyegetőzés szintén súlyos károkat okozhat egy gyermek Istenről alkotott elképzelésében. Az elrettentő büntető Isten képe jelenik meg azoknak az életében, akiket gyermekkorukban úgy próbáltak féken tartani, hogy az Isten haragjával és büntetésével fenyegették. Vigyázz, mert megbüntett téged a Jézuska. Ne beszélj csúlyán, mert a Jézuska parazsat tesz a nyelvedre. Ne rosszalkodj, mert a Jézuska elviszi a játékaidat. A büntető rendőr istenképet hordozzák magukban azok is, akik a gyermekkoruk során a kihágásért azonnal büntetést kaptak. Ez sokszor jóvátételre, kompenzálásra, teljesítményre ösztönzi a bűnöst, mégpedig minél többre, hogy elfogadják őt és megbocsássanak neki. Az ilyen kényszerű igyekezet alatt összeroppanhat az ember, amennyiben nincs visszajelzés a megbocsátásról. Azok az emberek tehát, akiknek ilyen az Istenről alkotott elképzelésük, a teljesítményre összpontosítanak, mintha ettől függene az, hogy elfogadja-e őket az Isten. A keresztény élet mártírainak tehernek tűnik számukra. Könnyen megsebzi, megbántja a körülötte lévő embertársait, mert a sebzett sebez. Eredménye a megfelelési kényszer, következménye pedig a kimerülés, az emberi kapcsolatok megromlása és az Istennel való szakítás. A jóra való nevelés során a kötelezettség mellett sokkal többet lehet elérni a megbocsátás nagylelkű megtapasztalásával, mint az állandó büntetéssel. Amikor megtapasztalja az ember, hogy a hibái ellenében mégis szeretik őt, majd ő is képes lesz a megbocsátásra, és nem a szemet szemért, fogad fogért elvet fogja vallani. Jézus jó pásztorként keresi az elveszett bárányt, nem írja le veszteségnek, mint amit az emberi logika diktál. Az isteni logika szerint ott hagyja a 99-et, és az egy elveszett bárány keresésére indul. Szent Lukács evangéliuma megörökíti ezt a jelenetet az elveszett bárány történetében. A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák. A farizósok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez bűnösökkel áll szóba, sőt, eszik is velük, mondták. Erre mondott nekik egy példabeszédet. Ha közületek valakinek van 100 juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a 99-et, hogy keresse az egy elveszettet, amíg meg nem találja? Ha megtalálja, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait. Örüljetek ti is, mondja, mert megtaláltam elveszett bárányomat. Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen. Említhetnénk az elveszett drachma példáját is, vagy a tékozló fiú ismert esetét. Az édesapa megkönyörül a fián, aki elherdálta, eltékozolta az összes vagyonát. Amikor visszaérkezik, megbocsát neki, a kebelére fogadja, gyűrűt húz az ujjára és új ruhába öltözteti, majd levágja számára a hizlalt borjút. Megünneplik az ő megtérését, megünnepli a hazatérését. Az atya megbocsát elveszett fiának. A büntető Isten képe megjelenik az Ószövetségben, de helyesebben fogalmazunk akkor, ha Isten igazságosságáról és következetességéről beszélünk. Nagyon sokszor a büntetésnek vélt, bekövetkezett rosszat Istennek tulajdonítjuk, azonban a megtörtént rossz sokszor a saját hibáink, bűneinknek a következménye. Előfordul, hogy a mi bűneink, hibáink következményeként más, egy ártatlan ember szenved. Miért is szenved az ártatlan, tesszük fel sokszor a kérdést. Nagyon sok esetben bűneink által szenvedést okozunk egy ártatlan embernek. Példaként említhetjük, hogy amikor nem tartjuk be a közlekedési szabályokat, nem vesszük figyelembe a jelzőtáblákat, akkor balesetet okozhatunk, mely során összetörhetjük magunkat, vagy másokat, akik nem vétkesek. Valójában az egész Ószövetség Isten irgalmáról beszél. A köztudatban gyakran még a hívők körében is kétféle istenkép él. Az egyik az ószövetségi haragos, bosszúálló és büntető Isten, akitől távol áll az irgalom, a másik az új szövetség szeretett Istene, az irgalmas Krisztus. Az Ószövetségben azonban ugyanúgy megvan az irgalmas Isten képe. A kivonulás könyvének 34. fejezetében a 6. versben olvashatjuk. Uralkodó Úr, irgalmas és kegyes Isten, hosszantűrő, nagykörületességű és hűségű. Ez összefoglaló kijelentés, ami Isten valóságát és lényegét akarja kimondani. És itt elsősorban a bűnbocsánat, az irgalom a döntő. Az ószövetségi haragos, bosszúálló és büntető Isten képe onnan ered, hogy az Ószövetségben benne van a büntető felelősségre vonó Isten képe. Több erre vonatkozó részt ismerünk. Akár a különböző vallási csoportoknak és politikai irányzatoknak köszönhetően. A szadduceusok például Izrael vezető rétegét alkották, akik tagadták a túlvilági létet. Úgy tartották, hogy a lélek a halállal megsemmisül, következésképpen abban sem hittek, hogy a földi élet után büntetés vagy jutalom várna az emberre. A büntetés és a jutalmazás még a földi élet során kell, hogy megtörténjen. Minden betegség, szegénység, csapás, Isten igazság szolgáltatása a bűnös ember felé, és a jólét, gazdagság, egészség pedig Isten jutalma. Tagadták a szellemvilág, vagyis az angyalok és a démonok létezését. Tagadták a holtak föltámadását. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy valójában az egész Ószövetség Isten irgalmáról beszél. Akár a prófétákat nézzük, akár magát a Tórát, tehát Mózes 5 könyvét, a nép nagyon sokszor elbukik, bűnös, de Isten mégis megbocsát. És ott van az újrakezdés lehetősége. Mindenképpen meg kell itt említeni, hogy az Ószövetségben elsősorban az van kihangsúlyozva, hogy Isten a megtestesült Jézus Krisztusban mutatja ki irgalmát az emberiség iránt. A köztudatban valóban az a kép él, hogy az egyik szövetségben Isten elsősorban büntető, míg a másikban mindenek előtt irgalmas. Ezért azt feltétlenül meg kell említeni, hogy Isten az új szövetségben sem kizárólag csak irgalmas. Az utolsó ítéletről szóló beszédben Jézus két részre osztja az emberiséget. Az egyik csoportról, akiket jutalmaz, azokról azt mondja: jöjjetek és vegyétek át az Atyám által nektek öröktől fogva készített országot. Míg a másik csoporthoz így szól: távozzatok tőlem, átkozottak, az örök tűzre. A felelősségre vonásnak a kérdése az új szövetségben is benne van. Isten irgalmának a képe, ahogyan megrendül Izrael során, az egészen különleges, úgyhogy semmiképpen sem jogosult ez a ketté választás, dacára annak, hogy van bizonyos képe annak, hogy Isten a büntetést kilátásba helyezi. Ám azt is figyelembe kell venni, hogy hatalmas a terjedelmi különbség az Ó, illetve az Új Szövetség között. Az Új Szövetségben kevesebb a lehetőség a büntetésre, az Ószövetség története pedig sokkal hosszabb, amely összefügg Izrael akkori történetével. Több mint 1000 év és abban különböző fordulatok vannak, tehát világos, hogy van egy arculat az Ószövetségben, az ítélkező és felelősségre vonó Istenné, de ez az Újszövetségből sem hiányzik. Sőt, Jézus a példabeszédeiben többször erre hivatkozik. Ugyanakkor az Ószövetségben is ott vannak az Isten irgalmára, szeretetére, bűnbocsánatára vonatkozó részek. Az Ószövetség felületes olvasása és értelmezése miatt több hívő keresztény elutasítja az egész Ószövetség könyveit. Valójában azonban az ószövetségi haragos, bosszúálló és büntető Isten képét veti el. Az ószövetségi részletek olvasása közben felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miként kell értelmeznünk azokat a szavakat, hogy az Úr megbünteti az atyák vétkeit fiaikban, hetedéziglen, de irgalmasságot gyakorol a nemzedékeken keresztül, ezeridéziglen azokon, akik megtartják a parancsait. Ezek a részletek összezavarhatják az Istenről alkotott elképzelésünket. Mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy az Ószövetségben benne van az a kép, hogy az utódok valamilyen módon hordozzák az atyák tetteinek a következményeit. Az idézett vers arra utal, hogy Isten az utódok felelősségére vonásával próbálja visszatartani az embert a bűn elkövetésétől. Ebben a kérdésben azonban az Ószövetség teológiájában van egy fejlődés, ami a babiloni fogság után következett be a Krisztus előtti 6. században, mégpedig Ezekiel prófétánál. Ő világosan leírja, hogy Isten mindenkit csak a saját személyes bűnei miatt büntet. Az utódokat nem mondja felelősségre az apák bűneiért, és nem jutalmazza őket az apák jótetteiért. Kiki maga hordozza cselekedeteinek a következményeit. Nem érvényes többé, hogy az atyák ették meg a savanyú szőlőt, és a fiak foga vásik el tőle. Aki vétkezik, az hal meg, a fiú nem viseli atya gonoszságát, és az apa nem viseli fia gonoszságát. Az igaznak igazsága önmagán lesz, és az istentelenek istentelensége is önmagán lesz. Ha azonban a gonosz bűnbánatot tart minden elkövetett vétke fölött, megtartja minden parancsomat, és jog és igazság szerint jár. Biztosan életben marad, és nem hal meg, írja Ezekiel próféta. Az kétségtelen, hogy az új szövetség erkölcs tana ennek az ezekieli résznek nagy hatása van. Az egyéni felelősség tudat kérdése az, hogy mindenki a saját maga cselekedeteiért felel. Ezekiel prófétánál kap olyan nyomatékot, amely előre mutat egészen az új szövetségig. Nem vagyok felelős mások bűneiért, jutalmat se kapok mások jótetteiért. Mondhatjuk, hogy Ezekiel próféta tehát felülírja a fiak bűnhődnek az atyák bűneiért kijelentést. Ha megnézzük a prófétákat vagy az egyéb könyveket, világosan látszik, hogy különösen a 2. törvénykönyvben Izrael nem követte Isten útmutatásait, ezért Isten megbüntette. Ugyanakkor azt élte meg Izrael népe, hogy a babiloni fogság idején Isten mégsem semmisítette meg Izraelt, hanem szeretetében megújítja a vele kötött szövetséget, lesz egy új és örök szövetség, tehát a fiaknak mégiscsak irgalmaz. A büntetés az atyák bűneiért bekövetkezett, de a következő nemzedék Isten irgalmát élvezi, és ennek nyomán történik egy fordulat. Sokszor egyébként az irgalomra vonatkozó részek nehezen illeszthetők össze, nehezen követhetők. Isten közli a büntetést, utána pedig világosan elmondja Izrael helyreállításának a mikéntjét, hogy majd ez történik, meg az történik, az Úr mindenkit visszafogad. Vannak aztán olyan részek is, amelyekben csak a megtérőket fogadja vissza. Ugyanez mutatkozik a nemzetekkel kapcsolatban is. Az Ószövetségben nagyon sokszor előfordul a pogány népekkel szemben kihangsúlyozott isteni ítélet, büntetés. Ugyanakkor Izajás prófét a könyvének harmadik részében benne van, hogy a népek meg fognak térni. Isten részesíti őket az üdvösségben, még a papi szolgálatra is vesz a népekből levitákat, akik majd Isten igaz kultuszában szolgálnak. Mindez világosan le van írva, Jeremiás és Ezekiel próféta könyveiben pedig ismételten előfordul a bűnös ember visszafogadása és lelkiekben való megújulásának a kérdése. Az Isten irgalmával kapcsolatos ószövetségi részekben sokszor népekről olvasunk, de ugyanez az irgalmas kép mutatkozik meg az egyedi ember életével kapcsolatban is. A zsoltárok teli vannak a bűnös ember imáival, aki Istentől a visszafogadást kéri, és Isten vissza is fogadja őket. Ez nagyon lényeges. Nem kizárólag az új szövetség tanítása, hogy a bűnös embert Isten visszafogadja, az Ószövetségben ennek megvan az előzménye, háttere. Maga Krisztus is épít erre. A szenvedés, a nehézségek nem csak Isten büntetésének foghatók fel. Lehet az próbatétel is. Az Ószövetség egyik legszebb története Tóbiás könyve különleges módon mutatkozik meg benne az isteni irgalmasság. Gondolok itt arra, hogy Tóbiás egész életében hűséges volt Istenhez, irgalmas másokkal szemben. Ennek ellenére rengeteg megpróbáltatás érte, de végül Isten irgalmat gyakorol vele és családjával. Tóbiás könyve nem tartozik a Héber Szentírás könyvehez. Esetében valószínűleg egy próbatételről van szó, és a végtelen Isten rehabilitálja őt, visszakapja a szemellátását. Tóbiás nem a bűnösségért szenvedett, Isten próbára tette a hűségét. Ebben a próbatételben helytállt így megtörténik a jutalmazás. Ahhoz, hogy Isten az emberrel irgalmas legyen, az szükséges, hogy az ember az emberrel is irgalmas legyen. Ez a sajátos kölcsönösség elsősorban az új szövetségben mutatkozik meg. Az első, amíg különös hangsúlyt kap, a 8 boldogság 5. kitétele. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek. Ebben minden benne van. Ott van a példabeszéd is a szolgáról, akinek a király elengedte a hatalmas tartozását. Ő viszont követelte a jelentéktelen összeget, amivel egyik szolgatása tartozott neki. Tudomást szerzett erről a király, halagjában átadta őt a poroszlóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Jézus pedig figyelmezteti tanítványait, hogy mennyei atya is így tesz majd velük, ha nem lesznek egymással irgalmasok. Az Ószövetségben Isten emberek iránti irgalma többször előfordul. A zsoltárok tele vannak ilyen részletekkel. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az is benne van, hogy az embernek is feltétlenül szükséges a másik emberrel irgalmat gyakorolnia. Az ártatlan szenvedésének kérdésével Jób könyve behatóan foglalkozik. Érdemes átelmélkednünk Jób történetét. Néhány kérdés következik az önvizsgálathoz. Félsz az Istentől? Rendőrnek érzed őt, aki állandóan megfigyel és azt várja, hogy hibázz? Félsz attól, hogy Istennek nem tudsz megfelelni? Van olyan érzésed, hogy Istennek nem tetszik a viselkedésed? Bár megteszel mindent annak érdekében, hogy Istennek tetsző életet élj. Hogyan kezeled életedben a nehézségeket? Isten büntetésének tartod a betegséget, szeretteid elvesztését? Gyakran úgy gondolod, hogy a nehézségek, csapások, a betegség, a szenvedés, a halál, a bűneid elkövetéséért járó méltó isteni büntetés. El tudod fogadni a körülötted élő embereket olyanoknak, mint amilyenek. Meg tudsz bocsátani nekik, ha hibáznak. Igazság érzeted, büntetést kér a vétkes emberek ellen. Vajon bosszúálló természetű vagy? Meg tudsz magadnak bocsátani. Hiszel az irgalmas Istenben. Egy kis csöndben a zene alatt elmélkedjünk ezekről a kérdésekről. Még a hívő embernél is előfordulhat, hogy meginog, amikor elveszíti egyik családtagját, és kérdezi, miért bünteti így az Isten. Kérdőre vonja őt. Eljöjjön az az ószövetségi hamis istenkép, amelyről hallottunk. Vajon miért bünteti így az Isten? Kérdezi. És hogyha ez maradt az emberben, az ember lelkében, akkor valóban elutasíthatja az ilyen Istent. Ez a megingás később a hitnek a megerősítéséhez is vezethet. Hiszen amikor túljut ezen a lelki krízisen, akkor, amikor tudatosítja Isten végtelen szeretetét, és hogy végképp nem büntetni akarja azzal, hogy elveszítette szeretett személyét, hozzátartozóját, barátját, hogy a halál az életnek a része, és nem az Istennek a büntetése, és hogy az az ember, aki eltávozott már, jó helyen van a jó Istennél, a mennyországban, hiszen irgalmas az Isten és szerető, akkor megnyugszik és erőt kap tőle. Erőt meríthetünk minden krízis helyzetünkből is. De elsősorban tudatosítanunk kell azt, hogy az Isten végtelenül irgalmas és szerető Isten. Isten szereti a bűnös embert, de a bűnt elveti. Ezt felfedezzük már a Teremtés könyvében is, az ember elesése során. A bűnnek vannak következményei, de Isten nem hagyja elesettségében az embert. Irgalmas hozzá, megígéri számára a megváltót, és be is teljesíti azt. Az új szövetségben megfigyelhetjük, hogy Krisztus lehajol a bűnöshöz, gyógyít és megbocsát, a bűnnel és a bűn szerzőjével azonban kíméletlenül felveszi a harcot. Isten irgalmas, Isten megbocsátja bűneinket, ahogyan a Zsoltálos fogalmaz. Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged. Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel és irgalommal koszorúz. Isten úgy tárgyal velünk, mint gyermekeivel, akik hibákat követnek el. Szent Pál apostol így fogalmaz a római levélben. Nem a szolgaság lelkét koptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk, Abba, Atya. Az Úr megengedi, hogy hibázzunk, szabad akaratunkat respektálva, mert a hibáink nem választanak el tőle. Eleséseink segíthetnek a növekedésben, Isten a beismert hibáinkon keresztül is tud bennünket tanítani és nevelni. A bűn ugyan megsebzi az Istennel kialakított kapcsolatunkat, de az ő irgalma és megbocsátó szeretete által gyógyítani tudja azokat. Köszönöm a Komáromi stúdió technikusának, Tóth Szilveszternek a szolgálatot, és a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködést. Köszönöm, hogy velünk tartottak, legközelebb március 27-én találkozunk. Ugyanebben az időben Farkas Zsolt atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak dr. Farkas Zsolt atyával.